Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadács János vagyok. Az éjjeli hajnali eső alább hagyott, már 10 fok körüli a hőmérséklet így délelőtt, úgyhogy a motorosok valószínűleg kihasználják ezt a derűsödő hétvégét így novemberben egy kis gurulásra. És hát azon sem csodálkoznék, hogyha vendégem is két keréken érkezett volna, hiszen itt a stúdióban mellettem ül Talmácsi Gábor, világbajnok versenyző. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
És mi a válaszod az iménti felvetésemre?
Gyönyörű ősz van, motoros, tehát kellemes időjárás van. Sokszor az eső nem lehet akadály a motorozásra, azonban most nem motorral érkeztem.
Igen, mert az előbb, ahogy kezet fogtunk, mondtad, hogy sajnos egy kis apró sérülés van a kezeden, és gondolom, emiatt nem is ülsz most nyerekbe.
Most egy picit kimélem a kezemet, ha bár leginkább csak kézfogásra fáj, ami folyamatosan tartok motoros tréningeket, és elég sokat motoroztam, kimondottan ebben az évben, most itt nem csak az őszre gondolok, de hát igen, motoros van, hogy elesik, van, hogy sérülése van, és van, amikor idő kell ahhoz, hogy valami rehabilitáljon a sérülés.
Ugye, ahogy mondod, a mai napig is a motorozás világában élsz, dolgozol, oroszlán részed van a Balaton Park Circuit felépülésében, és abban is, hogy idén MotoGP futamot láthatott augusztusban a közönség Balaton főkajáron. Ez az idei 2025-ös esztendő. Ez milyen helyet foglal el a magyar motorsport történetében ezekkel mindennel együtt?
Sporttörténelmi pillanat, hiszen 33 év után a MotoGP visszatért Magyarországra. Ugye 1992-ben még a Hungaroringen láthattuk legutoljára a MotoGP futamát, és hát jó pár év kellett ahhoz, hogy újra vendégül tudja látni Magyarország a kétkerekűek csúcskategóriáját, a MotoGP-t, ami a motoroknak a Forma 1-je, itt prototípus versenymotorok mennek, és hát az egyik olyan globális sportot fogadtuk, ami világszinten fölteszi ugye Magyarországot a technikai sportok világtérképére, csak hogy a Forma 1 is megteszi ezt 40 éve, és mennyire büszkék vagyunk arra, hogy ahogy Budapest és a Hungaroring fogadja a száguldó cirkuszt, a Formula 1-et, most a MotoGP is itt volt, ez egy régi vágy volt, egy régi késztetés, már akkor, amikor aktívan versenyeztem, hogy ne csak külföldön hazai közönség szurkolásával, hanem Magyarországon hazai közönség szurkolásával versenyezhessek. Ez nem adatott meg karrieremben, de nincs ezzel semmi mondjam, hiány vagy probléma, ez így alakult. Azonban kaphattam egy lehetőséget egy tiszteletkör megtételére a MotoGP futamon, itt a Balaton Park Circuiten, ami egy picit így kárpótolt, és nagyon jó érzés volt így körbe menni a régi motorommal, a régi szerelésemben egy tiszteletkörre, ahol egy picit meg tudtam ünnepelni a régi sikereimet, és azt a munkát, amit beleraktam, hogy Magyarországra jön a MotoGP és a Superbike futam is.
Hát amikor feltűntél ott a Szent Koronás sisakoddal, hát akkor olyan őrjöngés tört ki, hát ha szabad ilyet mondanom, tényleg standing ovation, mindenki felállt és tapsolt, a magyar és a külföldi szurkolók egyaránt, mint hogyha a kockás zászlót előtted intették volna le.
Igen, nagyon jó érzés volt, és nagyon sokszor visszanézem ezt az egy kört, mert ezt megkaptam, ezt a felvételt ajándékba a média tulajdonostól, ugye a Dornától, most megy a Liberty csoport, és valóban ez egy külső ünnep is volt, hiszen a szurkolók láthattak. Egy picit a technika is visszajött a kétütemű technika a versenypályára, ugye most már négyütemű motorok vannak, de ez egy kétütemű motornak nagyon különleges hangja van, amikor a saját csapatom, az Aspar csapat így gondozásba vette a motort, és újra beállították, és ott a szombat este a padokba beindították a motort, akkor minden boxból kijöttek a csapatok, szerelők, versenyzők, és ott hallgatták a motor hangját, mert egy ilyen kétütemű versenymotornak, ennek az Apriliának hihetetlen jó hangja van, és ugye ez még füstöl, ugye két ütem miatt elég a benzin és üzemanyag, és ennek van egy ilyen parfüm illata, már jó értelemben, és nagyon különleges atmoszféra épült akkor fel, és ugye másnap pedig ott a Rajtrácson tényleg a legnagyobbak előtt 20 perccel elindulni, az egy igazi megtiszteltetés volt.
A maiak, hát azért nem láthattak téged a mai versenyzők talán, vagy láthattak még motorozni? Kis,
hát
egész kicsiként
függ, igen,
volt olyan, akinek
Zárkó.
Volt személyes emléke arról, hogy te világbajnokságot nyertél?
Sőt, hát igen, például a Márkezzel együtt versenyeztünk 125-be, tehát ő akkor lépett fel, akkor mi nem voltak jó eredményem, amikor én voltam a csúcson.
Márkez motorozás meghatározó alakja, ugye utcahosszal nyeri a versenyeket.
Kilencszeres világbajnok, igen. Igen, kilencszeres világbajnok, róla beszélek. És hát ebben az évben is nagyon nagy előnnyel megnyerte a világbajnokságot. Sajnos most évvégén lesérült, és nem tudunk indulni az utolsó futamokon, de ennek ellenére akkora pont előnye van, hogy megnyerte a világbajnokságot. Tehát vannak olyan versenyzők, bizonyára fiatalodik a sportág, akik mondjuk akkor születtek, amikor én világbajnok lettem, és így csak az emléke van esetleg meg. De vannak olyan aktív versenyzők, például Johann Zárkó, akinek van egy pici magyar vonatkozása, az ő nevelőapjának, menedzserének a felesége, ő magyar, és még a Johann Zárkónak a kezdeti sikerekben nagyon sokat segítettem ahhoz, hogy ő MotoGP versenyző legyen. Ez egy külön büszkeség. Hát ővel nagyon sokat tréningeztem, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk. De itt végigmehetnénk a neveken, mindenkivel van egy pici kapcsolódás, meg hát azokkal a mérnökökkel, akik ugye akkor nekem szereltek, 5 különböző gyári csapatnál versenyeztem, különböző kategóriákban, és nagyon sokan a padokban még ott vannak azok a szerelők, mérnökök, akik akkor nekem dolgoztak.
Ez a padok, ugye ez a szentély, ahol ugye az egész motorozás előkészítés zajlik a pályán.
Így van. Azt nevezzük padoknak, azt a garázs részt, hogy a boxokba felépülnek ugye ezek a technikai elemek, ott vannak a motorok, és a padok rész az, amikor az európai versenyeken a szervizkamionok, a hospitality, tehát minden felépül azzal, hogy ez az egész száguldó cirkusz így meg fel tudjon épülni és tudjon üzemelni.
Akkor csak a jegyzőkönyv kedvéért, tehát első magyar motoros világbajnok voltál 2007-ben 125 köbcentiméteres kategóriában, abban az esztendőben az év sportolója is lettél, és az év legnépszerűbb sportolója, és rengeteg díjat begyűjtöttél, de még ilyen egy különlegességet én itt kijegyzeteltem, hogy 2011-ben a legtöbb média megjelenést generáltad, és ezért egy külön díjat vehettél át abban az esztendőben az év sportolója választáson. Tehát ez azt jelenti, hogy azokban az években, amikor te aktív voltál, és ugye hát nem olimpiai sportágról beszélünk, hanem egy technikai sportról, ami azért Magyarországon nem mondhatjuk, hogy minden bokorban teremne. Te egy olyan világot teremtettél meg a te sikereid, ami előtte évtizedekig nem nagyon voltak, és azóta se nagyon. Tehát most ezzel az új pályával, ezzel az új versenyzés lehetőséggel úgy gondolod, hogy van rá esély, hogy ismét egy ilyen világ jön, ahol mondjuk egy motorversenyző generálja a legtöbb média megjelenést? Eljöhet még ez az idő? Vágysz te erre? Gondolsz erre?
Én vágyok erre, ezért is mindig támogatom a fiatal versenyzőket. Például ugye a Humdával közösen létrehoztunk egy akadémia rendszert, ahol pontosan felmértük azt, hogy milyen nehézségek hárulnak a szülőkre, anyagi nehézségek évről évre, hogy mennyire drága a motorsport, és pontosan ezeket a karrierugrásokat támogatta a Humda, ami a mai nap nevén az a Hungarian Mobility Development Agency, tehát magyarul ez a Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség, ami az automotorsport ügyeket felkarolta. És hát szükség van versenyzőkre, szükség van hősökre, és most, hogy itt vannak a futamok, én azt gondolom, hogy még nagyobb szükség van, mint eddig, hiszen nagyon jó magyar szívvel, magyar versenyzőnek szurkolni, és hát az is egy külön öröm, hogy itt a Varga Tibor, aki lassan most a 19 éves lesz, egy nagyon elszánt, nagyon motivált versenyző, az elektromos kategóriában, a MotoGP betétfutamában versenyzett, és a második helyről esett ki a futamon, tehát hogy hihetetlen gyorsan ment, és be is biztosította a helyét amúgy most a jövő évben pedig a Red Bull színeiben, a Red Bull MotoGP Rockies Cup-ban fog versenyezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy most csak egyet kinevezve így a MotoGP irányba, Varga Tibornak van a legnagyobb esélye, hogy hasonló eredményeket küzdhessen majd, ami nekem volt, hiszen még nagyon fiatal, és van benne óriási potenciál.
Említetted ezt a tiszteletkört, amit megtehettél a versenyen, hát ez felejthetetlen számodra is, ahogy mondtad, de hát gondolom mindenki számára, aki ezt láthatta, és így magyar szívvel ezt átélhette. mindezek mellett milyennek találtad a versenyt és a pálya bemutatkozását a MotoGP-ben, hiszen ugye te arca vagy a pályának kezdeményezője egyáltalán, hogy ez a dolog visszatérjen így évtizedek után Magyarországra, és ez most megtörtént. Tehát így most már néhány hónap távolságból, gondolom azóta is sok mindenkivel beszélgettél a futamról, nem csak az akkori pillanatokban, mit gondolsz erről és a jövőről?
Igen. Ugye a pálya az nem az enyém és nem a Hyundai, hanem a Honda, mint a magyarországi szervező promóter rendezte meg ezen a pályán a futamot, ez egy privát pálya, ami nagyon szép, gyönyörű helyszínen van Balatonfőkajáron, nem összekeverendő a meg nem épült Balaton ringgel. Ezt azért tudom elmondani, mert néha esetleg összekeverhetik.
Ez Balaton Park Circuit. Ez
Balaton Park Circuit, igen, és ez Balaton Főkajár, tehát a Balatonnak a keleti részén helyezkedik el. Ez egy majdnem 4100 méter hosszú pálya, ami megkapta azt a homologizációt, amivel lehetett fogadni a futamokat. Itt nagyon komoly előírások vannak, hogy milyenek kell legyen egy pályának, milyenek a bukóterek, milyen elektronikai berendezésekre van szükség. Gondolok itt arra, hogy már vannak ilyen olyan LED panelek, ahol nem is kellenek a sportbírók effektív, hogy lengessék a zászlót, hanem már ezeken a LED paneleken lehet látni a különböző jelzéseket, sárga, piros, zöld, egyéb különböző jeleket, ami fontosak a versenyirányítás szempontjából.
Elképesztő egyébként, ugye még a hőskorban táblákra írtak ki számokat, meg betűket a versenyzőknek, hogy próbáld elolvasni őt szágulás közben.
Az még mindig van a célegyenesben, hogy ez a pitboard tábla, de most már a motoroknak a kijelzőjén is lehet bizonyos információkat kommunikálni. De itt pont arról van szó, hogy egyes kanyarokban, ami mondjuk nem annyira belátható, vagy éppen a versenyző ugye természetesen full fókuszban van, hogy a legjobb időt tudja motorozni, de mégis, hogy veszély van a pályán, akkor megvannak ezek a LED panelek, amik mutatják mondjuk egy sárga táblával, hogy veszély van, és arra akkor könnyebb felkészülni. Nagyon jól láthatóak ezek a panelek, úgyhogy digitalizáció itt is megérkezett a motorsportban. A pályáról itt kell tudni, hogy ha megnézzük az összes futamot, akkor az egyik legtechnikásabb pálya.
Ez mit jelent, hogy technikás? Gyors, vagy pedig sokat kell kanyarodni?
Az átlagsebesség lassú, mondjuk egy gyors pályához képest. A pályának a hossza szélessége az teljesen homológ, rendben van, azonban vannak olyan S-kanyarok, amik nehezek, hiszen nagyon fontos pontosan motorozni a pályán, és ezek az S-kanyarok amúgy lassúnak tekinthetőek az átlagos pályákhoz képest, amivel semmi probléma nincs, hiszen ez egy kihívás a versenyzőknek. A pálya mindenkinek adott, mindenkinek egyforma, és ehhez kell a legjobban alkalmazkodni és beállítani a motort. De láthattuk a futamokat, hogy nagyon izgalmas versenyek voltak, nagyon jó előzési pontok vannak a pályán. Amúgy itt ez egy olyan pálya, ami balra kanyarodik, tehát több a balos kanyarok száma, pontosan 10 bal és 7 jobbos kanyar van, és hát az egyenesben azért mentek 300-at a MotoGP-sek, tehát hogy nem olyan lassú pálya, hogy azt kell mondjam, lassú pálya, de mégis vannak olyan típusú pályák, ahol nagyobb az átlagsebesség, és nagyobb a végsebesség.
300 km/h, ez még kimondani is elképesztő, és pláne mindezt motoron.
Igen, mondjuk Mugello-ban...
Hogy érzi az ember magát 300-zal a nyerekben?
Igen, a Mugello-i pályában, olasz pályán 367 most a top speed, tehát hogy... De nem, szerintem a szurkoló élmény nem attól van, hogy most 300-zal megy el a motoros, hogy 360-al az egyenesbe, hanem inkább
a
versenynek a kimenetele, ilyen hogy sok előzés legyen, és hogy látványos legyen. Meg hogy a Balaton Park Circuiten ez egy külön jó dolog, hogy egy síkságon helyezkedik el, és elég jól beláthatóak az egyes lelátókról a kanyarok. Talán azt mondom, hogy több kanyar is belátható, amúgy a szurkoló élmény magasabb tud lenni, mint egyes olyan pályákon, ahol nagyok a szintkülönbségek. Úgyhogy a pálya az jól vizsgázott, biztonságos, és a csapatoknak az a visszajelzése, hogy öröm volt Magyarországra megérkezni, mert itt a balatoni térség, a gasztronómia, a sport lehetőség, a kikapcsolódás, maga az időjárás is nagyon kedvező volt ott augusztus végén, és egy új létesítménybe érkeztek meg, ahol minden olyan kényelmi funkció már be volt építve és tervezve, amelyek a csapatok munkáját segítették, úgyhogy büszkék lehetünk ezekre a futamokra.
De tényleg kihasználták ezt a lehetőséget, hogy itt a Balaton közelében vannak, mondtad ezt a gasztronómiai világot, a turizmust és minden egyéb. Tehát ugye mindenki szívesen megy a Balatonra, mi, aki ismerjük, meg akik külföldiek ismerték, de aki mondjuk így úgymond munkaként jön el egy ilyen hétvégére. Ti tud szakítani magának egy fél napot, egy napot?
Hogy azért volt szerencsés.
Balaton keleti medencéjét legalább megismerje?
Igen, azért volt szerencsés helyzet a csapatoknak, hiszen egy héttel a magyar futam előtt az osztrák nagy díj volt, és akkor még az osztrák nagy díjon összecsomagolnak vasárnap este, és akkor a hétfő, kedd, akár még a szerda is bizonyos, attól függ, hogy most egy csapatvezetőről van szó, vagy egy olyan munkásról, aki már mondjuk a keddi napon építi a boxot, tehát ez mindenkinek más, de hogy sok olyan vezetői visszajelzés volt, hogy még a Budapestet is meg tudták nézni, és hogy mennyire jó volt Magyarországon időt eltölteni. Úgyhogy tényleg így büszke magyarként mondom ezt, hogy így ezek a visszajelzések nagyon jók voltak a futamod, mert rengeteg munka volt benne nekem, a kollégáknak, és nagyon sok mindenkinek itt a promóternek, de hogy ilyen jó visszajelzések jöttek első évben, ez csupa öröm.
Kérdeztek esetleg téged, hogy na, merre felé menjünk, mit ajánlasz, hogy használjuk ki, hogyha már itt vagyunk, így ismerőseid?
Igen, igazából nagy cégek és nagy ilyen utazási irodák irányítják a csapatoknak az életét, és ha ott csak egy-két ilyen irodának elmondjuk az ajánlásainkat, akkor ezt így szétküldik, ilyen több ilyen volt még a futam előtt bőven, tehát még így a téli időszakban. Viszont voltak olyan régi kapcsolataim, akikkel mindenképpen szívesen találkoztam, és voltak ebédek, vacsorák itt Budapesten, Balatonon is a futam alatt, és azok is rendkívül jól sikerültek, hiszen a nemzetközi kapcsolatok nagyon fontosak a motorsportban. Gondolok itt arra, hogyha a Humda Akadémiában is a versenyzőket el kell jó csapatoknál helyezni, azért nagyon fontos a bizalom, hogy milyen csapatokkal tárgyalunk, kikkel vesszük fel a kapcsolatot, és hogyan alakítjuk ki a versenyzőknek azt azt a hátteret, amivel meg tudják mutatni a képességeiket.
Egyébként tényleg csodálatos a pálya. Én pont augusztus legvégén repülővel jöttem haza délnyugati irányból, és ugye a Balatont végig lehetett látni, és pont ott a legvégén megláttam a pályát is a gépből. Pont olyan helyen kaptam ülést, hogy láttam, és hát valami elképesztő volt. Tehát ugye mostanában ez, hogy mi honnan látszik, ez már egy ilyen fokmérő. Na most a repülőről a Balaton Park Circuit csodálatosan látszik, ez egészen biztos pont ott a víz mellett, úgyhogy gondolom ez is egy hatalmas vonzerő mindenkinek.
Igen, abszolút, és hogy ugye nagyon a pálya homologizációban én is részt vettem.
Ez azt jelenti, hogy a pálya homologizáció, tehát annak a megépítése?
Nem, az átépítés után a Nemzetközi Motorsport Szövetség, az FIM jött ide többször, és ellenőrizte azokat a bukótereket, bukózónákat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy motorverseny legyen. Gondolok itt arra, hogy most pont behozom a Hungaroringet, hogy imádom a Hungaroringet, de sajnos most a Hungaroring nem alkalmas világszintű motorversenyre, mert ez az első védelmi vonal, azok a korlátok nagyon közel vannak ugye a pályához. És ha egy motoros kicsúszik, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő bukótér, bukózóna legyen. Ez más az autóknál, más a motoroknál. És például a Balaton Park Circuit-en ezt teszteltük, és ezeket próbáltuk ki, és ebben is részt vettem, hogy motoros szemszögből, mikor így megyünk rajta, akkor milyen érzések vannak. Egy motoros bukótér az ugye általában kavicságy, egy része, a háromnegyede, egy része aszfaltos, hogyha valaki elrontja a kanyart, akkor még ne a fűre menjen le, hanem még vissza tudjon jönni a pályára. Azonban a csupa aszfaltos bukótér az autóknak jó, mert ők ha megpörögnek, akkor vissza tudnak jönni a versenybe. A motorosoknál ez a sóderágy van, ami ugye lefogja a sebességet, és hogy a motoros kicsúszik, akkor nem megy bele a falba. Most ezt így próbáltam körülírni, hogy aki nem ért a motorsportokhoz, az próbálja meg elképzelni azt, hogy az autók tudnak így falak között, korlátok között versenyezni, gondolok itt a monakói futamra.
Például a városi, igen.
De a motorosok nem. Tehát a motorosoknál nagyon fontos, hogy ezek az átalakítások és új nyomvonalak, amit létrejöttek a Balaton Park Circuit-en, hogy a biztonsági okokból feleljen meg, hiszen ha ez nincs megfelelése, akkor nincs homologizáció, akkor nem lehet versenyt rendezni.
Mennyi ideig lesz most itt biztosan futam Magyarországon?
Hát hosszú távon az biztos, hogy 3 évig a MotoGP. de elképzelhető, hogy sokkal tovább marad a Balatonpart szörkéten. Én azt gondolom, hogy egyes országok, akik így belépnek, azok minimum 5 év, de inkább 10 évben gondolkodnak. Az 5 év az biztos.
Az előbb nem válaszoltál arra a kérdésemre, hogy milyen érzés 300 km/h sebességnél a nyeregben. Ez egy emberre milyen hatása van? Most ezt egy ilyen furcsa példát, amikor az első magyarországi vasútat megépítették, azt hiszem 1840-es években, akkor az volt, hogy vagy 30 vagy 40 km/h sebességet tudott elérni, és akkor arra gondoltak, hogy na ez már az emberi testet tönkre fogja tenni. Tehát természetesen nem. 300 se, de hát azért ezek olyan erők, amiket el se tudunk képzelni, amikor mondjuk ugye 130-140 km maximum, amivel az autópályán megyünk.
Hát azért, igen, azért ezek ilyen pillanatnyi sebességek, ugye nem utazunk 300 fölött, csak pár másodpercig az egyenesekben. Ez amúgy nem is rémisztő, tehát hogy nem ez a nehéz így a motorsportokban, hogy most az egyenesbe 300-zal megyünk, vagy 350-nel. Habár mondjuk így a 320-300 fölött az így van egy ilyen más világ, amit most így nem mennék bele, de az egy ilyen ugrás, mert addig olyan komfortos, hogy 300-ig.
Van egy ilyen, de a 220 felett átértékeled magad.
Én 220 nem, igen, nem érzem sebességnek, de valószínűleg igen, ez a 300 körül, 310-nél, akkor mentem MotoGP-val ott, hát nem is az a csőlátás, de hogy egy kicsit az egy más szint, de ugye ezek egy pillanatnyi sebességek, és ami a legnehezebb a motorsportban azt, hogy a köridőket elérni, a jó köridőket, a konstans köridőket, és hogy gyakorlatilag az edzéseken és az időmérő edzéseken ugye az számít, hogy ki milyen időt megy, és a versenyen pedig test elleni küzdelem van, tehát ott meg kell birkózni azzal, hogy nem csak egyedül vagyunk, ugyanazok a gyors köridőkre, többen harcolnak érte, úgyhogy igazi gladiátor harc.
Hát ez a test elleni küzdelem, gondolom, ez teszi igazán érdekessé a motorozás világát, hogy ott milliméterekre megközelítitek egymást. Mit érez ott az ember a másik motorosból? Mert azt például tudom, hogy visszapillantó nincs, ugye?
Nincs rá idő.
Tudod, hogy vesz körül, igen. Ki, micsoda, merre?
Tehát itt olyan fókusz van és olyan tempó, hogy hátranézni és visszapillantó tükör nem nagyon fér bele, éppen azért, mert két keréken ugye egyensúlyozik a versenyző.
Úgyhogy nagyon... Tehát én a városban visszapillantó nélkül nem élnék.
Az igen, az egy más helyzet. Mi előre nézzünk, és azon gondolkodunk, hogy lehet gyorsabban menni. Itt nem fér bele a visszatekintés. Ami így érdekes, hogy így beszélünk róla, és egy picit talán extrém is megvad, de ez tényleg így van. És amúgy így kívülről, igen, veszélyes, mert hogy 300-zal mennek, meg ledöntik a motort 62-64 fokba, most már nem csak a tér,
a könyök
már vál is leér a kanyarokba, hihetetlen milyen tapadás van. Ezek az aszfaltok, meg ezek a gumik nagyon speciálisak, tehát ilyet nem lehet utcán produkálni, ki se próbálja senki. De mégis azt gondolom, hogyha így kell beszélni a motorozás, motorversenyzésről, akkor ez egyfajta ilyen művészet és egy nyugalom. Tehát annak ellenére, hogy adrenalin, amikor nekem egy gyors köröm van, vagy versenyeztem, akkor ott van az adrenalin, de az a közben az a, akkor bedugjuk a füldugót a fülbe, és így minden elhalkul, és csak a motornak a motorblokk hangját hallani, és látni a pályát, ez egy ilyen nyugodt érzés. Tehát a mai napig, hogyha én pályamotorozni megyek, persze adrenalint égetek, de mikor vége a napnak, akkor ilyen nyugodtság jön rám, hogy így hú, de jó volt. És én ezzel a tudatállapottal tudtam jól versenyezni, hogy le kell győzni a többieket, imádom a motor versenyzést, jó diadalmaskodni, de közben ez a éber macska állapot, ez az nyugodtság, ez kell hozzá szerintem, mert én így tudtam jól menni. Vannak vadabb versenyzők, meg vannak olyan versenyzők, akik mondjuk alacsony púlzuson tudnak motorozni, valaki csak akkor, hogyha egekben van a púlzusa, és akkor úgy dübög, mindenkinél más, de nekem így a motorozása kapcsolatban mindig ez a nyugodtság, ez a kiegyensúlyozottság jut eszembe, hogy én nem a félelem, meg a nagy sebesség, hanem olyan jó, az jó állapot.
Kedves hallgatóim, vendégem a stúdióban Talmácsi Gábor, világbajnok motorversenyző, és a magyar MotoGP futamról beszélgetünk, amely a Balatonfőkajári Balatonpark Circuiten van, és ennek Gábor kezdeményezője, arca. És egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy te magad is említetted, hogy nagyon nehéz elindulni ebben a világban, és eljutni eddig a macska nyugalomig, amiről beszéltél, és hogy ilyen érzéssel tedd le a motort a futam végén, hát majd azt fogom kérdezni, hogy ez neked hogy sikerült. Hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Talmácsi Gábor, világbajnok motorversenyző, és az elmúlt percekben az idei magyarországi MotoGP futamról beszélgettünk, amelyet a Balaton főkajári Balaton Park Circuiten rendeztek meg, és ennek kezdeményezője, arca Gábor volt. Na de hogy jutottunk el ideáig, hogy te egy ilyen dolgot kezdeményezhettél? Hát úgy, hogy világbajnokságot nyertél, na de odáig hogy jutottál el? Tehát te 1981-ben születtél, és ugye azt lehet tudni rólad, hogy 4 évesen kezdtél el motorozni. Hát ez is már önmagában egy olyan, hogy valaki 4 évesen, hát
csodabogár volt.
Nem olyan rég tudott, még nemrég kezdtél járni időzőjelben, és akkor meg már motoron is ültél. Hogy alakult ez nálad?
Köszönöm édesapámnak, hogy ebbe a sportba bevezetett, és lehetőséget adott ahhoz, hogy kibontakozhassak. Amúgy ő jó maga siugró volt, és örülök, hogy nem akart belőlem siugrót faragni. De szerintem a mi közös motivációnk adta azt, hogy a későbbiekben én diadalmaskodhattam a motorsportban. Az egész úgy kezdődött, hogy ő saját kezüleg épített egy motort, már hogy meglévő motorból, egy Rometből, amit átalakított olyan méterre, igen, lengyel kis motor, átalakított olyanra, hogy 4 évesen leérjen róla a lábam, és egy ilyen kis mini motort faragott, és ezzel megkezdtem a köröket egy Bosnyák téren, a kézilabda pályámra, éppen mi akkor ott laktunk, és ezzel gyakorlatilag meghonosítottuk Magyarországon a mini motorozást. Több más szülő és gyerek is kedvet kapott ehhez, hogy lehetne kipróbálni, és akkor abból tudta finanszírozni az én karrierem és motorozásomat, hogy kis motorokat épített édesapám éveken keresztül. Mindig az enyémet adta el, aztán csinált egy újat, és akkor így...
Ahogy
nőttem föl, és hát ennek is köszönhetem azt, hogy mindenféle motoron kellett így megszoknom, szocializálódnom, hogy mindent meg kellett szokjak, ami a későbbi karrieremben sokat jelentett, hogy nem mindig egy adott motorral, hanem így mindig kivették alól a motort, aztán egy újabb, hogy mindig alkalmazkodni kellett. És így indult el, aztán a későbbiekben mások is építettek motorokat, létrejött akkor egy komoly utánpótlás mag, és akkor a mini motoros versenyek, amik ilyen kis kokárpályákon kerülnek megrendezésre a mai napig, komoly bajnokságok alakultak, azokat általában megnyertem, és akkor korkedvezménnyel 15 évesen kezdtem meg a nagy pályás felnőtt pályafutásomat, akkor már a 125-ös kategóriában, ami már egy komoly kihívás volt, egy komoly tempó, és hát először a magyar bajnokságot, aztán itt a zóna bajnokságokat sikerült megnyerni, és akkor utána Európa bajnokság, és lényegében baráti segítségekkel, aztán befektetőkkel, kisebb támogatókkal sikerült bevásárolni engem, ez így szokott működni a technikai sportokban, egy világbajnok csapathoz, akik akkoriban a leggyengébbek voltak, de erre volt lehetőség akkor szerződni, és onnantól kezdve 10 éven keresztül pedig a MotoGP sorozatban, a 125-ben ugye 3 érmem is van, egy világbajnoki cím, 2 harmadik hely, aztán a 250-eseknél, a Moto2-ben és a MotoGP-ben is versenyezhettem. De az egész úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag a futóbicikli, mint most a gyerekeknél, vagy először az egyensúlyozás alapjai, akkoriban nem voltak ilyen profi futóbiciklit, mint most, de...
Ez a futóbicikli az, aminek nincs pedálja,
hanem csak meg kell lökni. Igen, mi is így kezdjük az oktatást, mert akkor már 2-3 éves korban a gyerekek megtanulnak így egyensúlyozni. Aztán jön a kerékpár, és aki már tud kerékpározni, az nagyon könnyen meg tud tanulni motorozni. A mostani motorok...
4 éves gyerekek már tudnak kerékpározni, azok nem ilyen kis pótkerékkel
játszanak. Hát a pótkereket amúgy szakmailag nem szeretjük, de ez egy hosszabb téma. Meg lehet tanulni pótkerékkel, és akkor egyszer megtanulnak pótkerékkel, aztán pótkerék nélkül, tehát jobb rögtön inkább a futóbiciklivel kezdeni.
Hát sőt, az a klasszikus annak idején, a seprűnyeret beledugták a szülők a bicikli végébe, és akkor úgy kísérte az apuka egy darabig még, hogy fogta a gyereket, aztán egyszer csak elengedte a botot.
Igen, annál sokkal jobb már, hogy meg lehet fogni a gyermekeket, tehát a balanszban segíteni nekik, mondjuk a pulóvert vagy a pólót, tehát megfogni. Uh-huh. Szóval nagyon fontos a lendület, mert általában ez a seprűnyeles dolog azért nem jön be a szülőknek, mert nincs lendület.
Nem tud addig.
Tehát, hogyha lassan kerékpározni, nagyon nehéz, mert eldőlnek a gyerekek. Tehát a legjobb, azt szoktuk mondani, hogyha két szülő vagy két edző között van egy lendület és egy jó fejtartás, mert általában lenéznek a gyerekek, emiatt nincs megfelelő térlátásuk, nincs balansz, és emiatt még a pedállal is el vannak foglalva, hogy azt nézik, és emiatt nem tudnak megtanulni kerékpározni. De nagyon pár apró jó mondattal nagyon könnyű őket megtanítani.
Mik ezek a mondatok?
Hát amit most elmondtam.
Tehát, hogy előre nézzél,
tehát általában lenéznek.
Ugye azt szokták mondani, hogy ahova nézel, oda mész. Ugye?
Így van, uh-huh. Így van. És hiába mondjuk el, nagyon sokszor a gyerekek mégis a pedált nézik, és mégis letekintenek, de ahogy megmondjuk, hogy az a legjobb, hogy azt mondjuk, hogy nézz a szemembe, és előtte vagyunk, tehát amikor oktatunk. És onnantól kezdve nem tud, mert megvan a szemkontaktus, és akkor már csak a lendület kell hozzá, hogy könnyen megtanuljuk a gyerekek. De van olyan is, hogy a kerékpárral nem megy, és felülnek motorra, és tudnak motorozni.
Hát igen, mert ott nem kell veszülni a hajtással.
Így van, nem kell még a hajtással, így van.
Ezek automata motorok most?
Ezek automata motorok, és most már van elektromos motorunk is. Az elektromosnál az a jó, hogy nincs forró alkatrész. Tehát most az a 4 éves kor az egy elég extrém, tehát az, hogy a szülő is eléggé nyomni kell, hogy azt megengedje. De az 5-6 éves korban már könnyen veszik az akadályokat a gyerekek. Pont most volt nálunk egy óvodás csoport, ott 40-en jöttek el. Hát ez a 6 évesek ugye nehezen ér le a lábuk még ezekre a kis motorokról, tehát azért nagyon oda kell rájuk figyelni, de 36-an megtanultak motorozni a 40-ből. Ilyenkor olyan jó este lefeküdni, hogy 36 gyerek óvodás csoportból, hogy nem tudtak motorozni, és hőssé váltak, beöltöztek overallba, könyökvédő, térvédő, bukósisak, így van, kesztyű, eljönnek egy talmácsi ringre, és úgy mennek haza, hogy tudnak motorozni. Tehát hihetetlen, de nagyon-nagyon jó érzés oktatóként is, hogy nem csak most erre 36 gyerekre gondolok, mert éves szinten valamikor elérjük a 3000-4000 gyereknek az oktatását is. És ugye ő belőlük lesz a későbbiekben a közlekedő, hogy motorral közlekedhetnek, vagy ő belőlük lehet az, aki visszajönnek, hogy elmennek esetleg más helyre, vagy más klubba, vagy más szakákba, tehát nem biztos, hogy gyorsági motoros lesz, lehet, hogy offroados, crossmotoros, vagy triálos, vagy egyéb, és mondjuk a versenysportot válassza, és ebbe látja saját jövőjét, mint ahogy én is a kezdetekor.
Az, hogy a 40-ből 36 gyerek megtanult motorozni, ez pontosan mit jelent? Meg tudod tenni önállóan egy kört, vagy milyennek?
Így van. Több kört a Talmács. Önállóan, igen, úgyhogy minden második vagy harmadik kanyarban van egy oktató edző, aki természetesen figyel rá. Ezek a motorok be vannak állítva, hogy nem mehet
ezek
gyorsan.
Ez az elektromos motor?
Ez az elektromos, beszél. Igen.
Hát akkor nincs hangja se.
Nincs.
Akkor télen is, vagy terembe is be lehet menni, ez ugye azt jelenti. Nincs hangoskodás, nincs benzingőz.
Nincs káros anyagkibocsátás, így van. Az oktatásban nagyon szeretjük az elektromos motort, az egy dolog, hogy a versenysportban még nem szeretik annyira, bizonyára nem, mert a robbanó motornak ennek van egy különleges érzése és hatása, de az oktatásban nagyon szeretjük éppen azért, mert hosszabb távon könnyebben lehet vele oktatni, és egy applikáció segítségével be tudom állítani a gázreakciót és a maximális sebességet és a maximális vagy és a minimális teljesítményt, úgyhogy hihetetlen, hogy már milyen motorok vannak. Nem az a Romett, amit édesapám épített akkor, és akkor kuplungolni kellett, és váltani.
Gyerek, hogy fogta föl, hogy kuplungváltó, gázfék,
Akkoriban amúgy a rajtok, a MotoGP rajtok, azok ilyen betolósak voltak, tehát behúzták a kuplungot, betették egyes vagy kettesbe, megtolták, és így mint a párduc ráugrottak a motor, és az volt a rajt. Most már ilyen rajtok nincsenek, de pont én így tanultam meg, hogy önállóan berökni a motort 4 évesen, kisebb-nagyobb sikerrel, de talán az én YouTube csatornámon fönn is van egy ilyen videó, valahogy ez még megmaradt. Ne, igen, 4 éves korom, hogy próbálom így.
Jó dokumentáltak, ugye? Én láttam egy csomó képet.
Jó, megvannak, igen. És van egy ilyen, amikor így betolom a motort, és egy pici rásegítés van, mert a lendület az meg kellett, hogy adja az édesapám, de így ráugrok, és akkor beindul a motor. Hát ez egy fontos dolog volt, mert tudtuk, hogy arra kell készülni majd, hogy be kell dolni a motort a rajtnál. Most már nem így van. Például a Superbike motoroknál ugye önindító van, mert ez kötelező abban a szériában, a MotoGP motoroknál meg van ilyen starter, ami beindítja a motort a rajtnál. De visszatérve az oktatásra, hogy az egy külön öröm, hogy ennyien megismerkedhetnek a sporttal, és hát látjuk, hogy mennyire fontos a gyerekek életében a célok megfogalmazása, meghatározása, a kitartás, a hit, és valamilyen irány, amilyen irányba mennek, és azt gondolom, hogy tehát a mi programunk az nem csak azért jó, mert minden áron MotoGP versenyzőket akarunk faragni, mert ezt csak akkor tudunk, hogyha a szülő és a gyerek is motivált, és járnak edzésre, és beletezik az életüket és az idejüket, hanem azért is, mert azért itt a gyerekek nagyon fegyelmezettek, tehát amikor akár az elektromos, akár a robbanó motor beindul, fölveszik ezt a sisakot, ők is így átszellemülnek, és tudják, hogy nagyon kell figyelni, és azok a gyerekek, akik mondjuk kevésbé tudnak koncentrálni, azokat is látjuk, hogy nagyon-nagyon elkötelezettek, mert tudják, hogy ez egy komoly dolog, hogy ők most motorozni fognak, és ilyen szempontból, mivel látjuk a fókuszt, könnyű velük dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy könnyen megtanítani őket motorozni, mint jégkorcsolyázni, vagy görkorcsolyázni, mert nagyon gyorsan meg lehet őket. Ha tudnak kerékpározni, akkor nagyon könnyen meg tudnak tanulni. Ez az alapvetően motorozni, tehát hogy körbe menni egy kis gokártpályán.
Nagyon biztató, amit mondasz, mert ugye általában az a vélemény mostanában, hogy a fiatalok meg a gyerekek egyre kevésbé tudnak koncentrálni, ilyen túlmozgásosak, meg mindenféle ilyen problémák vannak, és ezek szerint, hogyha fölvesz egy bukós is, hát akkor ott
azért egy más világban
kerül.
Igen.
És ezt látszik, ő is felfogja.
Így van.
Nincs probléma? Tehát tudtok, tényleg nincs olyan, hogy egy gyerekre azért jobban oda kell figyelni.
Nagyon sok megoldásunk van. Tehát először, amikor őt tanítjuk, például ez a két edző közötti mozgás, hogy először nem engedjük fel a pályára, hanem csak egyenesen megy abból. Már hogy felül a gyerek a motorra, nagyon sok mindent látunk. És ha esetleg azt látnánk, hogy nem alkalmas rá, vagy nem tud úgy figyelni, vagy éppen mondjuk a szülő nyilatkozza, hogy tud kerékpározni, de kiderül, hogy nem tud, mert ilyen is nagyon sokszor van, akkor először felülünk mögé, visszük egy kört. Tehát nézzük azt a megoldását, hogy mégis van egy intervallum, kihasználunk abba, hogy a gyengébb képességű is úgy távozzon, hogy legalább egy kört.
Mert a motorra fel tud ülni mögé
egy oktató. Igen. Aha. Igen, összes oktatóm amúgy ilyen pici, mint én, de fel tud ülni, vagy pedig futunk velük. Tehát ahogy a seprűnyelet itt az előbb beszéltük, nem seprűnye, hanem ezt az overallokat elég jól meg lehet markolni és fogni, és egy ideig adunk egy kis balanszot, és érzi a gyerek, hogy ott az edző a háttérben, azért nagyon sok mindenre képes. De ahol azt látjuk, hogy abszolút nem működik, és mondjuk van olyan is, hogy megjed, vagy éppen a sisak miatt van egy különleges ilyen érzése, hogy nem szeretne fölvenni a sisak, akkor elviszük egy játékos irányba, van közlekedésbiztonsági trénerünk, a rendőrök is segítik a munkánkat, akkor vannak ilyen elbeszélgetések, és akkor egy kicsit átmegy egy más irányba az oktatásunk, mert vannak kerékpárjaink is, ki lehet próbálni a kresszpályát, tehát hogy általában mindig próbálunk arra törekedni, hogy aki eljön hozzánk, az mindig pozitív élménnyel menjen haza. Hiszen ez is a lényeg, hogy a motorozás egy pozitív élmény fogalmazódjon meg benne, és az elkíséri az egész életében.
Említetted már többször az overallt, most eszembe jut, hogy ugye mondtam, hogy jó vagy dokumentálva, hogy láttam egy olyan kis filmet róla, talán a Dózsa-György úton, vagy a valamikori felvonulási téren talán, hogy ott egy ilyen kis pálya ki volt alakítva, és te egy ilyen kis motorral, egy overallba, amire rá volt írva a hátára, hogy Gabi. És te abban motoroztál, de valami felfoghatatlanul kicsi voltál ugye az egész tömeghez képest, és te ott nagyon határozottan, nagyon jól mentél. Az az overall, én úgy tudom, hogy az neked még most is megvan.
Megvan, ez egy bőrruha, amit édesapám készített saját kezileg.
Akkor édesapád nagyon igen, rajta
igen,
volt.
Igen, műbörből nem csak azt is hihetetlen, miket tett megértem, és miket tesz meg a mai napig. Igen, hát a védőfelszerelés az fontos. És örülök, hogy megvan még ez az első bőrruhám, ami a Talmácsi ringen ki van állítva. És ezt, amikor a gyerekek eljönnek hozzánk, ezt meg szoktam mutatni, hogy nekem ez az első ruhám.
Valaki föl lehet próbálni?
Hát ezt azért nem, mert nagyon rég, és
kicsit merev.
A saját fiam azt fölpróbálta, ő 6 éves, jól áll neki. De hogy itt ugye, akkor már egy picit el is égetjük az üzenetet a fejükbe, hogyha motorra ül, akkor védőfelszerelésbe kell üljön a motoron, és a kerékpáron is, hiszen kerékpáron gyerekként ugye kötelező a sisak, mondjuk ezt felnőtteknek is ajánlom, hogy kötelezővé tenném, mert nagyon fontos, hogy védjük a fejünket, tehát bármilyen bukásnál végtagunk megsérülhet, össze lehet rakni, beforrnak a sebek, vagy a törések, de azért a fej az nagyon fontos, hogy védjük.
Többször említetted már édesapádat is meg, hogy ugye a szülők nagyon fontosak, egy kis zene után majd azt fogom tőled kérdezni, hogy vajon meg kell-e küzdeni az édesanyákkal azért, hogy egy kisgyermeket motorozásra engedjenek. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Talmácsi Gábor, világbajnok, gyorsasági motorversenyző, aki a Balatonfőkajári Balatonpark Circuit arca, kezdeményezője, és idén ott tartották a magyar MotoGP futamot. Ebből az alkalomból találkozunk, és beszélgetünk erről az egész világról. Szó volt már magáról a versenyről, a versenypályáról, Gábor indulásáról, és arról, hogy a mai napig fiatal motorosokkal, vagy motoros jelöltekkel, gyerekekkel foglalkozik. És ugye hát szó volt arról is, hogy ezek az apukák nagyon ott vannak, ugye a te édesapád is nagyon sokat segített, de azért ott vannak az édesanyák is. Meg kell ilyenkor küzdeni velük, vagy a szülők egymással, mert ugye általános vélemény szerint a motorozás veszélyes, ez egyébként ez igaz is, te magad is említetted, de hát azért nagyon sok mindent meg lehet tenni azért, hogy az ember azért biztonságban legyen. Szóval az édesanyákkal milyen a kapcsolatod?
Hát ezt meg kell küzdeni.
Gondolom, vannak, először a saját édesanyád
igen,
volt az első.
Vannak fanatikus édesanyák így a motorsportban, akik motorsport elkötelezettek, belőlük kevesebb van, de hát az édesanyák jobban féltik a gyerekeket, ez így volt nálam is. Sőt, van olyan emlékem, hogy az egyik futamon nekem egy régi vágyam volt, hogy édesanyám tartsa a napernyőt, így ugye hostess helyett, ott a grid girl helyett, így mondják,
startceremónia,
igen. És akkor ezt tudtam engedélyeztetni, mert ez nem egy olyan egyszerű dolog. És akkor 3 perc volt hátra, és akkor mondtam, hogy ki kell fáradni a rajtrácsról, és akkor átölelt, és mondta, hogy csak lassan, fiam.
Ezzel engedett útjára a versenyre.
Igen, tehát lassan azért nem lehetett, mert ugye pont azért az a szakmám, hogy gyorsan menjek. Ilyen az anyai ösztön, és hát örül, hogy ma nem versenyzem, mert ő nagyon-nagyon izgult és nagyon aggódott. De örülök azoknak a géneknek, és azt, amit édesanyám így tanított, hogy mindig vigyázzak magamra, mert ez a versenyzésben is előjött az, hogy világbajnoki címet akkor lehet nyerni, hogyha valaki kiegyensúlyozott, stabil, vakmerő, de nem túl vakmerő, és talán ez az anyai gének.
Be kell fejezni a
futamot. Igen, és ez szerintem édesabban benne volt ennek az ellentéte, hogy menni kell, küzdeni kell, kitartás, hit, bevállalóság, kockázat, édesanyámban meg ez a másik oldal, és akkor ennek a balansza szerintem segített nekem a versenyzésben.
És akkor a pályán most ott vannak, gondolom, az édesanyák is, ők is óvó tekintettel nézik akárhogy említetted az óvodás csoportot is.
Igen, attól függ, hogy a versenysportban...
Megnyugszanak a végére, ha mondod, hogy 40-ből 36 gyerek megtanult egy óra alatt motorozni.
Igen, nekünk van olyan programunk, amikor van ott a szülő, meg van, amikor nincs ott a szülő. Ezen a programon nem volt ott a szülő, és általában ahhoz, hogy a szülő megengedje egy óvodának, egy iskolának, hogy részt vegyen a programon, amikor meghallja, akkor ezt a lehetőséget, akkor általában hárítanak, hogy ez nem kell, meg ez veszélyes. De amikor kapnak hozzá egy ilyen QR-kódos beleegyező nyilatkozatot, és megértik azt, hogy ezeket a videókat végig kell nézni, és megértik azt, hogy itt nem mennek gyorsan, védőfelszerelésben vannak, profi edzők vannak nálunk, biztosítások vannak, tehát minden fel van arra készítve, hogy ez nem motorverseny, ez egy kapcsolódás a sporthoz, akkor megengedik.
Lányok is?
Igen, sőt, a lányok nagyon ügyesek. Igen. A kezdeti időszakban ez a 6-7-8 éves korban nagyon sok lány jelentkezik, már aktívan, hogy versenyezzen, meg sportoljon. A későbbiekben nehéz a lányoknak, nagyon kevés az, aki oda tud érni a fiúk szintjére, nagyon kevés.
Hát azon kevesek közé tartozott te is azért, aki versenyzővé tudott válni, sőt, hát világbajnoki címet is szereztél. Te emlékszel arra a pillanatra, amikor tudtad, hogy ebből most már menthetetlenül versenysport lesz, és biztos, hogy ez lesz az életed? Tehát a kis motorozgatástól, hogy na, mindenki dicsért, ügyes ez a Gabika, eljutottál oda, hogy na, most már...
Hát igen, a verseny, ez már elég korán ott volt az életem, 6 évesen már itt nagyon sok versenyző volt Magyarországon, és akkor már voltak magyar bajnokságok. Tehát én a motorversenyzésben, igen, motorversenyzésben nőttem föl. Inkább az a hit mindig bennem volt, hogyha nem is nyertem, vagy nem győztem, hogy akkor, ha jobb motorom van, vagy jobb technikám van, akkor tehát műszaki technikám, akkor én lehetek a leggyorsabb. Ez a hit mindig bennem volt. És ezért sikerült a világbajnokságon is jó eredményeket elérni, mert mindig meg volt bennem az alázat, hit, motiváció, hogy ezt elérhetem. És sokan mondták, hogy hát azért Magyarországról, hogy ez nem a motoros piac, meg nincs verseny, meg üzletileg, ha nézzük, egy komoly üzleti körök irányítják ezeket a motorsport eseményeket, tehát gondolok motorgyárak, szakmai emberek, tehát hogy így média, Magyarországon ugye világtérképen nem nagyon volt ott, és mindig mondták, hogy hát magyar világbajnokra itt nincs szükség, de ez annál jobban motivált, hogy megmutassam, hogy dehogy nem, hát én hiszek magamban, tudom, hogyha eleget teszek érte, és még magamon is tudok javítani, akkor én lehetek a legjobb. És ez nagyon sokáig elkísérti a karrieremben.
És ezt te honnan gondoltad, hogy ez sikerülni fog? Már ugye ez a mondat is, amit most mondta, hogy magyar világbajnokra nincs szükség, ez is egy érdekesen szóló mondat. Na, de hogy ebben a világban, most megnézem az első 10 helyezetből 8 spanyol és olasz.
Igen.
Hogy gondoltad te ezt, hogy ezek közé te oda tudsz kerülni?
Hát úgyhogy mentem a pályán, és láttam, hogy motoroznak. És láttam, hogy
mitől motoroznak ennyire jól?
Nem motoroztak jobban, mint én. Többet tudtak edzeni, tehát most már sokkal jobban tudjuk, hogy a közösségi média segítségével látjuk, hogy ki hogyan készül fel, akkor nem láttuk, hogy ki hogyan készül fel. De amúgy a felkészülésben is sok munkát beleraktam mindig, az adott körülmények között. Például mondok egy példát, hogy mi a téli időszakban ugye nem Spanyolországban motoroztunk, mint a spanyolok, vagy a mostani magyar utánpótlás, hogy akkor kimegy, és akkor
jó időben novemberben
megy, hanem volt egy gokárt stadion, ahol amikor nem mentek éppen a gokártok, akkor robogóval mentünk körbe, és akkor ott gyakoroltunk. És az volt olyan, hogy bezárt a gokártpálya, mert azt üzemeltették este 10-kor, és akkor reggel 3-ig motoroztunk. Tehát, hogy én így készültem fel. És mindig éreztem azt, hogy ugye voltak a nagy példaképeim, hogy szeretném őket utolérni, szeretném őket legyőzni. Ilyen volt Freddy Spencer, egy amerikai motoros világbajnok, aki egyszerre mind a két kategóriát megnyerte, azóta se volt ilyen a 250-es és az 500-es kategóriát 1985-ben. És akkor volt egy ilyen vízióm, hogy szeretnék a legjobb lenni. Még annak ellenére is, hogy most kimondtuk ezt a mondatot, hogy egy német szakember, egy német csapatfőnök mondta ezt, hogy magyar világbajnokra nincs szükség. Ezt nem kell ennyire komolyan venni, csak hogy a megnézve azt, hogy nem volt akkor MotoGP, nincs motorgyárunk, mégsem egy nagyon nem egy motoros, mégis motoros nemzet, mert sokan motoroznak, de mégsem lehet összehasonlítani a mi piacunkat más nagy piaccal, hogy ebben az ellenszélben mégis magyar versenyzőként ki tudtam azt alakítani, ki tudtam azt harcolni a csapatommal, a menedzseremmel, a tanácsadókkal, a szüleimmel, mindenki, aki segítette a karrieremet, hogy lépésről lépésre elérjem, amit szeretnék, és megkapjam azt a motort, amivel a legjobb tudok lenni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a mondat, hogy magyar világbajnokra nincs szükség, aztán mégis lett, szerencsére magyar pálya sem volt, aztán
mégis
az is lett,
így van.
Magyar futam sem volt, mégis lett, úgyhogy végül is, ha így nézzük a dolgot, akkor minden lehetséges. Tolmácsi Gábor egy óra alatt 40 gyerekből 36-ot megtanított motorozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgethettünk erről a világról.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszonthallásra.